There is no way you can deny it. I see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentatya egészségi állapota továbbra is stabil, közölte a Szentszéki Sajtóközpont hétfőn este. Az előző napokban tapasztalt javulás tovább erősödött, amit mind a vérkép, mind a legfontosabb orvosi vizsgálatok eredményeinek összessége megerősít, valamint az is, hogy jól reagált a gyógyszeres kezelésre. Mindezek miatt az orvosok úgy döntöttek, hogy feloldják a prognózist. Az olasz orvosi szaknyelvben ez azt jelenti, hogy az orvosok kijelentik, hogy a beteg nincs közvetlen életveszélyben amiatt a fertőzés miatt, amellyel a kórházba felvették. Tekintettel azonban a kórkép összetettségére és a felvételkor diagnosztizált súlyos fertőzésre még napokig szükséges a gyógyszeres orvosi kezelés kórházi környezetben Ferenc pápa esetében. Március közepétől a 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10%-ot, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Elég volt, véget vetünk az indokolatlan áremelkedéseknek, fogalmazott. A kormányfő elmondta, az indokolatlan és túlzó áremelések megfékezése érdekében tárgyalásokat folytattak az elmúlt napokban a kereskedelmi láncok képviselőivel. Sajnos a kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásainktól, ezért úgy kellett döntenünk, hogy intézkedéseket vezetünk be a kereskedelemben, jelezte. Március közepétől a 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10%-ot. Orbán Viktor a videó alatti hozzászólásban felsorolta az érintett élelmiszereket. Csirkemelfilé, csirkecomb, csirkefarhát, csirkeszárny, egész csirke, pulykamelfilé. UHT tej 1,5 és 2,8%-os zsírtartalommal, tej 1,5 és 2,8%-os zsírtartalommal, étolaj, margarin, sertészsír, vaj, finom liszt, rétes liszt, késői burgonya, kristálycukor, sertéscomb, sertéskaraj, sertésholdalas, sertéstarja, tojás, tejföl, trappista, tehéntúró, natúrjoghurt, gyümölcsjoghurt, fokhagyma és a párizsi. Az intézkedéseket május végéig tartják hatályban. Akkor felülvizsgáljuk, és ha szükséges, folytatjuk is, mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Március 15-ére emlékezni az 1848 és 1849-es forradalom és szabadságharc óta eltelt 177 évben azt jelentette, hogy kiállunk a magyar szabadság és az ország szuverenitása mellett, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten. Gulyás Gergely a nemzeti ünnep alkalmából állami kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket adott át. Gulyás Gergely a Várkert bazárban tartott március 15-i ünnepségen azt mondta, a forradalom hősei és az általuk képviselt eszmék új irányt szabtak Magyarországnak. Azért ünnepeljük március 15-ét, mert tudjuk, hogy ez jelenti a szabadság örökségét, ahogyan azt is tudjuk, hogy mi magyarok a szabadságban összetartozunk, fogalmazott a miniszter. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke levélben fordult Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez azt kérve, hogy a tárcavezető tegye közzé, mely önkormányzatokhoz milyen célokra juttatta el a kormány az önkormányzatok által szolidaritási hozzájárulásként elmúlt 4 évben befizetett összeget. Az erről szóló levelet kedden a szervezet elküldte a távirati irodának is. Gémesi György a levélben azt írta, a legtöbb magyar települést nagyon érdekli a helyi iparűzési adóból szolidaritási hozzájárulás címén az elmúlt években elvont, immár 1000 milliárdos nagyságrendű önkormányzatokat megillető pénzek sorsa. Csak idén 360 milliárd forintot vonnak el 855 önkormányzattól. Ám miközben az elvonás jogcíme szolidaritási hozzájárulás, a többi közel 1500 önkormányzat, köztük leginkább falvak, de bizonyos városok mégis arra panaszkodnak, hogy nem bővülnek az állami újraelosztásból sem a működési, sem a fejlesztési forrásaik. Végül az időjárásról. Délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, változóan felhős idő valószínű. Az összefüggő felhő és csapadékzóna az esti órákban északkelet felé kivonul az országból. Mögötte az északi megyékben helyenként még kialakulhat záporzivatar. Hajnalban nagyobb eséllyel az északi északkeleti országrész derültebb tájain köd is képződhet. A déli délnyugati szél csak kevés helyen lesz élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, hidegre érzékeny helyeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi műsorunk tartalmából. Szentszéki jelentés Ferenc pápa állapotáról. Stabilizálódott a javulása. A Szentatya részvédtáviratot küldött az argentínai áradások miatt. Imádkozik az áldozatokért. A pápai ház szónokának hétfői és keddi nagybőti elmélkedései az utolsó ítéletről és az első halálról, illetve az örök életről.
Hétfő esti jelentés Ferenc pápa állapotáról. Stabilizálódott a javulása. A Szentatya egészségi állapotában az orvosok állandósult javulást tapasztalnak, ezért feloldják a prognózist. A pápa jól reagál a terápiára, ami továbbra is kórházi környezetben kell folytatni. A pápa a római kúria lelki gyakorlatainak emlékedéseit videón követi. A hétfő esti jelentés szerint az előző napokban tapasztalt javulás állandósult, amit a vérvizsgálat, a klinikai állapot, továbbá a gyógyszeres terápiára adott jó válasz is megerősített. Ezen okok miatt az orvosok ma úgy döntöttek, hogy feloldják a prognózist. Tekintettel azonban a klinikai kép összetettségére és a beteg felvételkor látott jelentős fertőző állapotra még néhány napig kórházi környezetben kell folytatni a gyógyszeres terápiát. Ma hétfőn délelőtt a Szentatya videón követte a 6. pálteremben tartott lelki gyakorlatot, majd magához vette az eukarisztiát és a beteg részleg kápolnájában imádkozott. Délután videón ismét csatlakozott a kúria lelki gyakorlatához. A napot felváltva imádsággal és pihenéssel töltötte. Összességét tekintve tehát pozitív jelek mutatkoznak a gyógykezelés folyamán, amit azonban továbbra is óvatosan kell fogadni, mert a tüdőgyulladás még nem múlt el, és a klinikai kórkép továbbra is összetett, jól lehet közvetlen veszéllyel nem kell számolni.
A pápa részvéte az argentínai áradások miatt. Imádkozik az áldozatokért. Ferenc pápa a Gemelli klinikáról táviratot küldött Bahia Blanca érsekének, amiért a Buenos Aires-től 650 kilométerre fekvő várost pusztító áradás sújtotta, 16 halottat és 3 eltűntet hagyva maga után. A Szent Atya közelségéről biztosítja az áldozatok családtagjait, támogatást kér a mentésben résztvevők számára. A Gemelli klinikáról, ahol február 14-e óta ápolják, Ferenc pápa táviratban fejezte ki fájdalmát az áradás miatt, mely szülővárosától nem messze pusztította hétvégén. Alfonso Aspiros Costa, Bahia Blanca érsekének címzett táviratában a Szent Atya leírja, hogy szomorúan értesült a természeti katasztrófáról, ami emberéleteket követelt és anyagi károkat okozott. 16-an meghaltak, 3 személy eltűnt, köztük 2 kisgyermek. Ferenc pápa lelki közelségéről biztosítja az egész lakosságot. Imádkozik az Úrhoz, hogy adjon vigaszt mindazoknak, akik ebben a fájdalommal és bizonytalansággal teli pillanatokban szenvednek. Istentől kér támogatást azok számára, akik az eltűnteket keresik, illetve részt vesznek az elpusztult területek újjáépítésében. A pápa az irgalmas miasszonyunk oltalmába ajánlja a katasztrófa sújtotta embereket, és apostoli áldását küldi nekik. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a pápát már vasárnap reggel értesítették az áradásról, amely hazáját sújtotta, és ő gondolatban azonnal lelki közelségét fejezte ki az érintetteknek, valamint felajánlotta imáit értük. Az áradás Bahia Blanca és Serri városát sújtotta. Péntekről szombatra viradóan közel 400 mm eső hullott, ami az egyéves átlag csapadék mennyiségnek felel meg. A helyi hatóságok végzik a mentési munkálatokat, amit nagyon megnehezít az, hogy a két várost szinte teljesen elárasztotta a víz, utakat és házakat öntött el. A kórházakat evakuálni kellett, családok tucatjai kerestek menedéket a szükségszállásokon. A tömegközlekedést leállították, a repülőteret pedig lezárták. Még nem lehet megállapítani a természeti csapás okozta kár mennyiségét, egyelőre az alapvető szolgáltatások visszaállításán dolgoznak. A kormány rendőröket és katonákat vezényelt a városba a mentési munkálatokra, és mintegy 8,6 millió euró összegű támogatást hagyott jóvá a károk helyreállítására. Javier Milei, argentin elnök, 3 napos nemzeti gyászt rendelt el.
A pápai jelszónok az utolsó ítéletről és az első halálról. Feltárja a megélt életet. A római kúria vasárnap este kezdődött nagybőti lelki gyakorlatának hétfői napján Roberto Pasolini kapuciuns atya, a pápai ház szónoka, az örök élet reménye alapgondolat jegyében délelőtt az utolsó ítéletről, délután pedig az első halálról emlékedett. Ferenc pápa Gemelli kórházban videón keresztül követte az emlékedéseket. A 6. pál teremben a reggeli zsolozsmai imádság utáni lelki gyakorlatos emlékedésében a kapucinus szónok az utolsó ítélet célját értelmezte. A Máté evangélium 25. fejezetében elbeszélt és Michelangelo híres freskóján ábrázolt utolsó ítélet képét általában úgy értelmezik, mint felhívást a karitászra, a szeretet szolgálatra. A közelebbi elemzés azonban meglepő távlatot tár fel. Nem a hagyományos értelemben vett ítéletről van szó, hanem olyan kijelentésről, amely feltárja az egyes emberek által már megélt valóságot. Az Isten országába való bejutás kritériuma nem a vallási hovatartozás, hanem a legkisebb testvérek iránti konkrét szeretet, akiket az evangélium összességében Krisztus tanítványai képviselnek. A keresztények felelőssége tehát elsősorban nem az, hogy jót tegyenek, hanem az, hogy képessé tegyenek másokat a jótétre. Ezentúl a példázat felborítja az ítéletalkotás köznapi értelmét. Az igazak és a gonoszak egyaránt elcsodálkoznak a király szavain, ami annak a jele, hogy a bennük művelt jót ők természetes módon és öntudatlanul élték meg. Ez arra utal, hogy az örök élethez való hozzáférés nem az erkölcsi teljesítménytől függ, hanem attól a képességtől, hogy számítás nélkül szeretetben éljünk. A katolikus egyház katekizmusa szerint az idők végén Isten országa teljesen megnyilvánul, és az emberiséget és a világ mindenséget új égé és új földi alakítja át. Ez a reménység Krisztus ígéretében gyökerezik, aki arra hív minket, hogy már most ebben a távlatban éljünk, a teljesítéstől való aggodalom nélkül, mégis azzal a bizalommal, hogy maga Isten az, aki az ő képére és hasonlatosságára fogja átalakítani az emberségünket, a szeretet kezdettől fogva létező terve szerint. Jézus az örök életet nem egy távoli, jövőbeli valóságként hirdette meg, hanem olyan állapotként, amely már most elérhető azok számára, akik hallgatják az ő szavát és hisznek az Atyában. Az evangélium meghív bennünket annak felismerésére, hogy az örök élet már elkezdődött, abban a módban nyilvánul meg, ahogyan élünk és szeretünk, ahogyan megnyílunk Isten átalakító jelenléte előtt. Az utolsó ítélet igazi meglepetése az lesz, hogy felfedezzük. Istennek nem voltak velünk szemben más elvárásai, mint hogy teljesen elismerjen bennünket gyermekeiként, akik már megmerítkeztünk az ő örökké valóságában. Zárta a hétfő délelőtti elmélkedését a pápai ház szónoka. Harmadik beszédében Pazolini kapucinus atya az első halálról elmélkedett. Miért fáradozunk annak a felismerésében, hogy az örök élet már elkezdődött? A Biblia azt sugallja, hogy az emberek kezdettől fogva érzéketlenek és ellenségesek Isten cselekedeteivel szemben. Az Ószövetség prófétái nyilvánvalóan feltárták, hogy az emberek képtelenek észrevenni az Isten által művelt új dolgokat, míg maga Jézus, észrevéve hallgatóinak értetlenségét, példázatokban beszélt. Nem azért, hogy leegyszerűsítse üzenetét, hanem azért, hogy rávilágítson az emberi szív keménységére, amely elzárkozik a teljes élet lehetősége elől. Az új szövetség ezt az állapotot egy paradox kijelentéssel írja le. Már halottak vagyunk, csak éppen nem vesszük észre. A halál valójában nem csak az élet végső eseménye, vagyis a biológiai halál, hanem olyan valóság, amelyet már most megtapasztalunk egy olyan belső bezártságunk keresztül, amely megakadályozza, hogy az életet érzékeljük, mint valami örökkévalót, amelyet Isten akar nekünk adni. A Teremtés könyve az érzékenységnek ezt az elvesztését meséli el azon keresztül, amit a hagyomány eredeti bűnnek nevez. Az ember ahelyett, hogy az életet ajándékként fogadna el, ellenőrizni igyekszik azt, túllépve az Isten által megszabott korláton. Az esemény nem a kígyó által ígért függetlenség, hanem a szégyen és a zavarodottság érzése. Ez az első, belső halál abban nyilvánul meg, hogy gyarlóságainkkal folyamatosan képekkel, szerepekkel és sikerekkel próbáljuk elfedni, anélkül, hogy szembenéznénk a bennünk lakozó mély ürességgel. A Bibliában azonban úgy tűnik, hogy Istent nem zavarja meg ez az állapot. Első reakciója az, hogy megkeresi az embert és megkérdezi tőle, hol vagy? Ez arra utal, hogy a belső halál nem a vég, hanem az a pont, ahonnan elindulhat a megváltás útja. Ez a logika Káin és Ábel drámájában is megjelenik. Isten nem azért avatkozik be, hogy megakadályozza a testvérgyilkosságot, hanem hogy megvédje Káint a bűn saját értelmétől. Ez azt mutatja, hogy első halálunk nem elkerülhetetlen végzet, hanem lehetőség arra, hogy az örök életet, mint jelenbeli, nem csupán jövőbeli valóságot újra felfedezzük. Maga Jézus arra hív minket, hogy az élet tragédiáit a megtérés lehetőségeként, ne pedig a kárhozat jeleként olvassuk. Végül Isten belső halálunkra nem vereségként tekint, hanem egy új élet kiinduló pontjaként. Az örök élet igazi akadálya nem a biológiai halál, hanem az, hogy képtelenek vagyunk felismerni, hogy már elmerültünk egy olyan valóságban, amely túlmutat az időn. Vagyis ha úgy döntünk, hogy bizalommal és Isten iránti nyitottsággal éljük meg azt, zárta hétfő délutáni emlékedését a pápai ház szónoka.
Pazolini atya, haldoklók vagyunk vagy élők, akik már elkezdték várni a feltámadást. A római kúriának tartott keddi elmélkedéseiben a kapucinus szónok tovább folytatta gondolatmenetét az örök életről, amelyet Isten már halálunk előtt a jelenben nekünk akar ajándékozni, ha mi befogadjuk szent lelkét. A Biblia úgy írja le az ember történetét, mint az örök élet ígérete és a halál valósága közti feszültséget, kezdte kedd délelőtti elmélkedését Pazolini atya. Izrael hűségével és hűtlenségeivel megtestesíti ezt a harcot, örökké az ígéret földjét keresve. Szent Pál halálra váltként beszél az emberről, így létének ellentmondását fejezi ki. A proféták közül Ezékiel ezt az állapotot a kiszáradt csontok völgyével ábrázolja. Izrael olyan, mint egy szabad ég alatti temető, élettelen és reményvesztett. Isten megparancsolja a profétának, hogy beszéljen a csontoknak, amelyek újra összeállnak, hús kerül rájuk, de élettelenek maradnak, amíg a lélek rájuk nem fúj. Ez a látomás nem csak a száműzetésből való visszatérésre igaz, hanem az emberi létre is. Gyakran anélkül létezünk, hogy valóban élnénk. Az elszáradt csontok az első halált, a belső halált jelképezik, ami a félelemben, a közönösségben, a reményvesztettségben jelenik meg. Ez történt Ádámmal és Évával is a bűnbeesés után. Testük élő volt, de elszakadt Istentől. Csak Isten lelke adhatja vissza nekünk a hiteles életet. Mindazonáltal létezik egy második halál is, amit gyakran örök kárhozatként értelmeznek, de lehet a biológiai halálnak is tekinteni. Aki már túljutott az első halálon, vagyis a félelmen, az önzésen és a kontroll illúzióján, ijedtség nélkül néz szembe a második halállal. Assisi Szent Ferenc megénekli ezt a naphimnuszban, amikor dicséri azt, aki Istenben elfogadja a halált. A jelenések könyve megállapítja, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Aki a hitben és a reményben él, az anélkül halad át a halálon, hogy összetörne alatta. Ezékiel látomása arra tanít minket, hogy a feltámadás már most megkezdődik. Isten nem várja meg a halálunkat azért, hogy nekünk ajándékozza az örök életet, hanem már a jelenben felkínálja azt, ha befogadjuk az ő lelkét. A valódi kérdés az, kiszáradt csontok akarunk maradni, vagy hagyjuk, hogy az igazi élet által megelevenedjünk. Kedd délutáni elmélkedésében a pápai ház szónoka a haldoklók vagy élők közötti választás kérdésével foglalkozott. Életünk igazi kihívása nem az, hogy átmenjünk a halálon, hanem hogy fölismerjük, az örök élet már itt kezdődik. Gyakran azzal áltatjuk magunkat, hogy csak kétféle ember létezik, élő és halott. János evangéliuma Lázár feltámasztásával megkérdőjelezi ezt a felfogást. Az igazi halottak nem azok, akik már nem lélegeznek többé, hanem azok, akiket megbénít a félelem, a szégyen és a kontroll. A pólyával körültekert, ezért minden mozdulatában korlátozott Lázár jelképez minket, mindannyiunkat, amikor hagyjuk, hogy az elvárások és merev sablonok megfojtsanak minket, elveszítve a kapcsolatot saját belső szabadságunkkal. Márta és Mária testvérük halála láttán feltétlen hitüket fejezik ki. Uram, szólította meg Márta Jézust, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem. Ez a mentalitás egy olyan istenképet tükröz, akinek mindig közbe kellene lépnie, hogy megmentsen minket a fájdalomtól. De Jézus nem azért jött, hogy kiiktassa a szenvedést, hanem hogy átalakítsa azt. Én vagyok a feltámadás és az élet. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy meghalunk-e, hanem hogy valóban élünk-e már, bízva Krisztusban és az ő szavában. Ez a kihívás jelenik meg a vérfolyásos asszony történetében is. A 12 éve beteg asszony megmeri érinteni Jézus köpenyét, hogy a gyógyulást keresse. Az ő állapota az egész emberiséget jelképezi. Gyógyírt keresünk, életet keresünk, de gyakran téves bálványokra bízzuk magunkat, melyek kiüresítenek minket. Csak a Krisztussal való kapcsolat hozhatja el a valódi gyógyulást, ami nem csak testi, hanem benső gyógyulás. A ráhagyatkozás és az elfogadottság érzésének képessége. Jézus azt mondja neki, leányom, hited meggyógyított, megmutatva, hogy az üdvösség nem Isten külső beavatkozása, hanem abban a képességben fejeződik ki, hogy meg tudunk nyílni jelenléte előtt. Ugyanez igaz a gyónásra és minden kiengesztelődési tapasztalásra. Nem elég egy formális cselekedet. Szükséges, hogy szívünk újra fölfedezze a bizalmat egy olyan Istenben, aki azt akarja, hogy mind valóban élők legyünk. Lázár jele és a vérfolyásos asszony gyógyulása egy gyökeres kérdést tesz föl nekünk. Haldoklók vagyunk, akik a véget várják, vagy élők, akik már elkezdték megtapasztalni a feltámadást. Az örök élet nem csupán egy jövőbeli jutalom, hanem olyan valóság, amit már most választhatunk, szabadon, reménnyel és Istenben bízva, aki a teljességre hív minket, zárta kedd délutáni nagybőjti elmélkedését a pápai ház szónoka. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget Isten jelenlétéről az életünkben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, amikor is arról beszélgetünk majd, hogy hogyan találkozunk mi az életünk során az Istennel. Imádkozzunk együtt a mindenható Istenhez, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy, bár csak hideg volnál, vagy meleg. De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból. Azt mondod, gazdag vagyok, dúsgazdag, nincs szükségem semmire. Nem látod, hogy nyomorult vagy, szánalomra méltó, szegény, vak és mezítelen? Azt tanácsolom neked, védj tőlem tűzben kipróbált aranyat, hogy meggazdagodj, fehér ruhát, hogy felöltöz, s ne lássék szégyenletes meztelenséged, kenetet, hogy megkent szemed és láss. Akiket szeretek, azokat korholom és fenyítem, buzdulj fel és tér meg. Nézd, az ajtóban állok és kopogok, aki megnyitja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem. A győztest magam mellé ültetem a trónra, ahogy én is győztem, és együtt ülök atyámmal a trónon. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyháznak. Ezek az evangélium igéi, áldunk téged, Krisztus. Az imádságunkban hallott szentírás részlet a jelenések könyvéből való, mégpedig a harmadik fejezetből, és arról szól, hogy hogyan vegyük észre az életünkben az Istennek a jelenlétét, amikor ő kopogtat a mi szívünk ajtaján, és ugye megdöbbentő, hogy mit vár el tőlünk az Isten, és hogyha ezeket a szentírási szakaszokat mélyebben meg akarjuk érteni, akkor nem szabad csupán egy-egy mondatot kiragadni belőle, hanem ugyanúgy, mint ahogy a szentírás tudók sok teszik ezt, meg kell nézni teljes egészében ennek a fejezetnek, illetve ennek a könyvnek a valódi jelentését, hiszen ezek tele vannak olyan jelképekkel és olyan kifejezésekkel, amelyeket kár volna csak így egyesével kiragadni, mert azok félreértésekhez és félremagyarázásokhoz vezetnének. Ilyenkor ugye fel tudjuk használni ezeket a szentírási szövegrészeket arra, hogy így elgondolkodjunk, meg hogy megszólítsa a mi szívünket, meg hogy átimádkozzunk mondjuk egy-egy mondatot, és akkor azt az egy-egy mondatot mondogassad gyakran, hogy ugye a szívednek a mélyére eljusson az az adott szentírási ige, és hogy átjárja a te szívedet, hogy közelebb vezessen téged az Istenhez, vagy megmutasson neked olyat, amit ha csak egyszer úgy fut utólag elolvasod, akkor talán soha nem jönnél rá. Úgyhogy forgassátok, ízlelgessétek ezeket a szentírási szövegeket, és próbáljátok megfigyelni ezeket a mondatokat, meg szövegrészleteket, hogy vajon mit üzent ez akkor, és mit üzen most neked az Istennek az üzenete. Azt szerettem volna még megkérdezni, hogy mit jelképezhet szerintetek a kapu?
Szerintem egy helységbe való belépést is jelképezheti, például ugyebár akár az otthonunkba, vagy akár a mennyországba, vagy akár az iskolába, bárhova, viszont szerintem úgy is lehet értelmezni magát a kaput, hogy minthogyha egy új fejezet lenne az életünkbe, amelybe beléphetünk ezáltal.
Én a kaput úgy értelmezem, hogy ez egy új lehetőség, amikor, ahogy Viki is mondta, egy új fejezet, egy új dolog kezdődik, és az nem tudhatjuk, ugye, hogy mi van mögötte, ezért az bátorság kell, hogy átmásszunk rajta.
Mi átléptünk december végén egy bizonyos kaput, amit a Szent Atya megnyitott Rómában. Mi volt ez a kapu?
Ez a Szent Évnek a kapuja, amit minden 25 évben nyitnak csak meg Rómában.
Amikor gyermek voltam, nagyon szerettem meglátogatni a nagyszüleimet, mert egy nagy házban laktak. Ahogy a kapuhoz értünk, már eltöltött az ismert jó érzés, már majdnem megérkeztünk. Aztán felmentünk a lépcsőn, és minden forduló után egyre boldogabb voltam, mert tudtam, hogy közeledünk. Mikor nagyapám kinyitotta az ajtót, csodálatos érzés fogott el, hogy itt vagyok végre. Indulhat a játék, most fogunk majd várat építeni, bújócskázni, vagy jó könyvet olvasni. A találkozásnak is megvannak úgymond a lépcsőfokai. Meglátjuk egymást, egymásra nézünk, vagy közelebb lépünk. Üdvözöljük egymást, például kézfogással. Kimondjuk az első szavakat, megindul a beszélgetés. Milyen furcsa lenne, ha kimaradnának ezek a fokozatok. A találkozás nem lenne nyugodt, baráti és szívélyes, inkább olyan lenne, mint amikor a katonák lerohannak egy célpontot. Tehát fontos megtanulni a jó találkozás receptjét. Mi volt a legszebb találkozás eddig életedben, meg mi volt az, ami borzasztóan rosszul sikerült? Milyen élményeitek vannak?
Volt nekem is, biztos vagyok benne, ilyen találkozásom, ami nagyon rossz volt, de annyira nem volt rossz, hogy még a mai napig is emlékezzek rá.
Nekem már volt olyan, amikor nagyon vártam találkozást sokat, és rendkívül csalódott voltam, hiszen lehet, hogy te nagyon várod azt a találkozásnak a pillanatát, meg hogy készülsz, és majd mit fog mondani neked, meg hogy már mondjuk felnézel rá tiszteledőt, vagy nagyon rá akarsz hasonlítani, mert esetleg a példaképed, és akkor olyan kiábrándító érzés az, amikor mondjuk nem úgy reagál, ahogy te gondolod, nem úgy köszön, nem néz a szemedbe, nem tulajdonít neki jelentőséget, nem ölel meg, vagy nem viszonozza azokat az érzéseket, amiket te beleképzeltél ebbe a találkozásba. Aztán volt már nyilván nekem is olyan találkozás, amire meg én nem gondoltam, hogy tudtam, hogy be van írva a naptárba, hogy eljön az a találkozás, de nem számítottam arra, hogy ebből valami jó fog kisülni, aztán utána viszont tele töltött lélekkel és számos olyan lelki ajándékkal lettem gazdagabb attól a találkozástól, amire nem is számítottam, de egyébként nem fogtok elbújni, mert nagyon sok találkozáson vagytok már túl, hiszen a felvételi eljárásnak is része volt számos találkozás, amire minden bizonnyal időpontra mentetek, és minden bizonnyal ti is vártatok ezektől a találkozásoktól valamit. Na akkor azt mondjátok el, hogy ezek közül volt-e nagyon jól sikerült találkozás, vagy amire jobban sikerült, mint gondoltad volna, és volt-e olyan esetleg, amire meg azt mondod, hogy számodra nem adott annyit, mint amit te gondoltál?
Én csak egy ilyen felvételi elbeszélgetésen voltam, de az nagyon jól sikerült. Nagyon szimpatikus volt az igazgató, akivel én beszélgettem, és úgy gondolom, hogy abban az iskolában jó helyem lesz.
Én eddig csak egy szóbeli elbeszélgetésem voltam, viszont az is nagyon jól telt, és az történt, amire számítottam.
A templomot így is hívjuk Isten háza. Ő a mi atyánk, tehát azt is mondhatjuk, hogy a templomai otthonunk. Amikor belépünk az ajtaján, olyan, mintha egy hosszú nap végén hazaérnénk. Először köszönünk. Hogyan köszönünk a templomba?
Belemártjuk az ujjunkat a szentelt víztartóba. Ez arra emlékeztet, hogy megkeresztelt emberek vagyunk, majd keresztet vetünk, és így módon a Szent Háromságot, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket köszöntjük.
Ha van a templomban tabernákulum, azaz az eukarisztiát és a szentostját őrző oltárszekrény, akkor mit teszünk még?
Akkor jobb lábbal térdet hajtunk annak irányában.
A tabernákulum helyét mi jelzi?
A tabernákulum helyét örök mécses jelzi.
Amikor elkezdődik a Szent Misa, akkor a padok lassan megtelnek, és egyre többen érkeznek. Illik köszönni azoknak, akik mellé leülünk. Egyesek még beszélgetésbe kezdenek, de ez nem feltétlenül jó dolog. A Szent Misa előtti percekben ugyanis helyes, ha elcsendesedünk. Olyan sok gondolat kavarog a fejünkben, most tegyük félre őket. Próbáljunk meg összeszedetté válni, a szívünket és az értelmünkkel is odafigyelni Istenre. Mi jelzi azt, amikor elkezdődik a Szent Mise?
Megszólal a csengő, a kis harang jelezve a liturgia kezdetét.
Ha van kántor, akkor ő a közösséggel együtt énekelni kezd, ezekbe beszoktunk kapcsolódni. Sokat segít, ha van saját imakönyvünk, énekeskönyvünk, de nagyon sok templomba már kivetítőn is végignézhetjük a Szent Mise válaszait, illetve követhetjük az énekeket is. Szent Ágoston szerint, aki jól énekel, az kétszeresen imádkozik, úgyhogy ilyenkor nem szabad abba a kifogásba esni, hogy nem énekelsz, mert hogy nincsen jó hangod, meg egyébként se szeretsz, hanem az a lényeg, hogy az énekes szövegekhez is és imádságokhoz is buzgón csatlakozhatunk, hiszen nem az a lényeg, hogy mennyire tiszta a hang, hanem az a lényeg, hogy szívből szól az az imádság, és ez az, ami kétszeres értékűvé teszi az általad kimondott szavakat, gondolatokat.
Megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém. Viruló réteken át, hűs forrás felé vezetlek, pásztorod vagyok, elveszni senkit nem hagyok, karom feléd tár. mikor úgy érzed, nyomaszt az élet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Nem taszítalak el, amikor védkezel, irgalmat lesz a szívemben, örök felé a hűségem, amerre jársz, védlek, nyomodba lépek. Nem rejtőzöm el, szeretet lángom átölel, ne félj, ha égben jársz, hidd, hogy a fény vár rád. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy.
Isten hozott. A miséző pap üdvözli az egybegyűlt híveket, ő vezeti mindannyiunk közös imáját, és az üdvözlés két lépcsőből áll. Az egyik az, hogy keresztet vetünk. Mi történik ilyenkor?
Ilyenkor a Szent Háromság nevét hívjuk segítségül, közben a kereszt jelét rajzoljuk magunkra. Jézusra emlékezünk, aki annyira szeretett minket, hogy feláldozta értünk az életét.
A pap liturgikus köszöntést is mond. Három köszöntés forma van, melyek mindegyike a Szentírásban szerepel. Honnan erednek ezek a köszöntések?
Már az apostolok így köszöntötték a híveket, akár személyesen találkoztak, akár levelet írtak nekik. A leggyakrabban használt köszöntés az Úr legyen veletek, amikor püspök misézik, Jézus szavait ismétli meg. Békesség veletek!
Ti melyik köszöntést szeretitek, ha reggel hogyan köszönnek nektek?
Nekem nagyjából mindegy, örülök, ha köszönnek, de legjobban a jó reggel az, amit szívesen hallok.
Nekem se nagyon számít igazából, nagyon örülök, hogyha köszön nekem valaki, és ez még jobb, amikor még egymásról is mosolygunk, mert akkor a másik embernek így jól indul a napja, és akkor boldogan kezdődik el, és akkor az tök jó.
Érdekes most nekem az, hogy nektek nincs olyan nagy jelentősége ennek a köszönésnek vagy találkozásnak. Nekem meg pontosan nagyon nagy jelentősége van, hogy ha minden nap, amikor az iskolába mondjuk bejövök, akkor én nekem úgy teljes, hogyha bemegyek hozzátok és köszönök nektek. Vagy a keresztneveden szólítalak, hogy jó reggelt, Viktória, vagy az a szokásos, hogy na végre, hogy meggyógyultál, Barna, vagy na Eszterke, biztos ő lesz az első, és már itt van, ahogy Jutka néni mondja. Nekem fontosak ezek a tekintet, a jelenlét, hogy itt vagytok, és akkor, hogy látlak benneteket, és akkor utána kezdődhet el a nap. Akkor még ez annyira nem fontos nektek?
De ez persze fontos, csak szerintem így maga a köszönési forma, hogy most azt mondják neked, hogy szia, vagy jó reggelt, szerintem a között úgy annyira nincs olyan nagy különbség.
És amikor mondjuk elköszöntök valakitől, akkor mennyire fontos az nektek, hogy elköszönjetek tőle? Tehát, hogyha mentek hazafelé.
Szerintem az nagyon fontos, meg én nekem általában mindig úgy van, hogy akár vásárolunk, akár bemegyünk egy üzletbe, miután kijöttünk, és még mielőtt kijöttünk, azelőtt mindig szoktam köszönni, hogy viszlát, meg hogy köszönjük szépen, ugye, amikor fizetünk a kasszánál. Igaz, hogy általában nem én szoktam fizetni, de én is megköszönöm, mert így illik szerintem.
Én is mindig el szoktam köszönni, például akkor is, hogyha az osztályból vagy én megyek el, vagy más, meg otthon is, hogyha akkor is, ha csak egy pártra a szomszédba vagy valahova, én akkor is fontosnak tartom, hogy szóljak, hogy elmegyek, megköszönök.
Én meg még azt is fontosnak tartom, hogyha nagy feladat előtt vagytok, mondjuk ti, akik rám vagytok bízva, hogy kis keresztet rajzolhassak a homlokotokra, és hogy áldással indulhassatok útnak, és hát a saját családomban természetesen ez minden nap megtörténik, mert nekem ez is így hozzátartozik a köszönéshez, vagy ahhoz, hogy biztonságban tudhassam azt, akit szeretek, és hogy így indulhasson az Isten áldásával útnak, és annak is rendkívül örülök, hogyha azzal a szeretettel fogadjuk egymást, amilyen szeretettel szoktunk egymás iránt lenni, mert nekem az nagyon fontos, hogy ha a jelenléted valakinek jelent valamit. Csak akkor van lehetőség jó beszélgetésekre, igazi találkozásra, ha mindenki őszinte. Igaz ez a Szent Misére is. Ezért először elismerjük, hogy vannak hibáink, hogy nem vagyunk tökéletesek. Nem szeretnénk hamis arcot mutatni magunkról, bevalljuk, hogy vétettünk, ugyanakkor azt is kimondjuk, hogy szeretnénk jobbak lenni, és ehhez Isten segítségét kérjük. A bűnbánatnak több formája is létezik. Melyik a legősibb?
Ez a gyónom a mindenható Istennek kezdetű ima. Ebben ismerjük el, hogy sokszor és sokat vétettem gondolattal, szóval, cselekedettel és murasztással. Majd kérjük Szűz Máriát, az angyalokat és a szentek segítségét, ők is imádkozzanak velünk Istenhez.
Az Úram irgalmaz a Kirie eléneklésével vagy elmondásával pedig beismerjük, hogy Isten kegyelmére, irgalmára szorulunk, de nem félünk. Nem kelt rossz érzést bennünk, mivel tudjuk, hogy ő szeret minket és a javunkat akarja. Viennei Szent János szerint, ha jól akarunk imádkozni, akkor nem kell feltétlenül sokat beszélnünk. És ha egy angyali ének is megjelenik a liturgián, mégpedig amikor Isten közel jön, akkor ugye nagyon könnyen megijedünk, mert Péter apostol is azt mondta Jézusnak, hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, és ugye nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a mi gyengességünk meg gyarlóságunk az összeegyeztethetetlen az Istennek a szentségével, igen ám, de az Isten nem így látja. Amikor kisgyermekként megszületett Jézus, akkor azt énekelték az angyalok a betlehemi pusztában, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Hát ez az az angyali ének, ami felcsendül minden egyes szent misében. Mit fejez ki ez az ének?
Nem kell Istentől tartaniuk azoknak, akikben van jóság. Lehet, hogy most még gyengék, bűnösek, de ha készek jobbá válni, és valóban törekszenek a változásra, az Úr a segítségükre siet, és szívesen veszi, ha megszólítják az imájukkal.
Ezt a szeretetet, ezt az atyai irgalmat dicsőítjük tehát az énekünkkel. A pap a szentmisének a részeinél gyakran imádkozik, úgy, hogy könyörögjünk, majd utána rövid csöndet tart. Mi lehet a célja ennek a csendnek, Eszter?
Ezzel imára hívja őket, hogy gondolatban minden jelenlévő megfogalmazza, miért szeretne imádkozni. Miben kéri Isten segítségét, s ki az, akit az Úr jóságába ajánl.
Miután mindenki kimondta magában csöndben ezeket az ima szándékokat, a pap összegyűjti, egybefogja, és mint egy virágcsokrot, amely sok különböző virágból áll, így viszi az Isten elé. Az általa elmondott kérő imád könyörgésüket ezért úgy hívjuk, hogy kollekta, vagyis összegyűjtött imádságok, szándékok. Ugyan eszünkbe jutnak Jézus szavai? Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, akkor megkapják a mennyei atyától. Jean Baptiste 1789-ben született, nem sokkal a francia forradalom kitörése előtt, és a történelmi esemény az egész életét meghatározta. Nem tudott iskolába járni, katolikus hite miatt üldözték, bujkálnia kellett, és mire csillapodni kezdtek a kedélyek, és valamelyest rendeződött a helyzet, már idősebb volt. Évekkel később le volt maradva a szerencsésebb fiataloktól, később kezdett el tehát írni, olvasni, tanulni, ezért sokan butának gondolták. Pedig nem volt az, csak nagyon nehéz gyerekkora volt, és végül sok nehézség árán 29 éves korában szentelték őt pappá. A legtöbben meg voltak győződve arról, hogy nem várhatnak tőle sokat, hisz olyan buta. Aztán mi történt ezzel a Jánossal? Kit tisztelhetünk benne?
János egy kis faluban szolgált papként. Jó lelkű, egyszerű ember volt, nagyon szeretett imádkozni, nappal böjtölt, éjszaka a templomba ment, hogy együtt legyen Jézussal. Sokan bántották mondván, hogy nem érte eléggé a hitoktatáshoz, nem jól prédikált. A Szent Mise jelentette a legnagyobb igaz számára.
De Isten rendkívüli ajándékot adott neki. Mi volt ez, Viki?
Képes volt belelátni az emberek szívébe. Sokan Isten előtt is féltek kimondani az igazságot. Ilyenkor ő, hol keményen, hol szelíden, rávezette őket az őszinteségre. Kiváló gyóntató volt, akihez messze földről is érkeztek a bűnbánók.
Így van. És 1859-ben halt meg, mindvégig arctelepülés plébánosaként szolgált, és ő lesz az, Viennei Szent János, a gyóntatók, a plébánosok védőszentje. Ezt akartam egyébként mondani nektek, hogy amikor senki nem gondolja, vagy más gondol rólad, hogy olyan buta vagy, úgyse fog sikerülni neked, hiszen meg is vannak róla győződve, az Isten tud viszont olyat tenni veled, amire senki ember nem számít, és amilyen emberi értelemmel nem fogható fel, mint például, ami Viennei Szent Jánossal történt, hogy érdekes, hogy az Isten, hogyha kiválaszt téged egy szolgálatra, akkor mire tesz képessé. És lehet, hogy valaki olyan okos, hogy nagy tudós lesz belőle, és hogy tényleg olyan agyi képességgel van ellátva, hogy messze felülmúlja a körülötte lévő diákokat, de talán a legegyszerűbb gyermeknek is lehet olyan talentuma, amivel meg tudja változtatni a körülötte lévő világot, amivel jobbá tudja tenni, és amivel számos embernek a lelkét meg tudja gyógyítani. Kívánom mindannyiunknak, hogy mi is olyan lelkületű emberek lehessünk a társaink körébe, akik jobbá tudjuk tenni a körülöttünk lévő embereknek az életét, és az Isten szeretetét tudjuk sugározni feléjük. Így áldjon meg és segítsen meg minket a mindenható Isten a nagybőjt hétköznapjain, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Pap Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok a családi életben megélt irgalmasságról beszélgetnek. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják, ezután a Lélekszava szól, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3:05-kor kezdődik Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk. A mai adásban elsőként a cseh fantasztikus irodalomról hallanak, majd a második magyar űrutazás lesz a téma, és végül megismerhetnek egy ifjú óragyűjtőt is. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Iva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péteri Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus a lélek ösztönzésére 40 napra a sivatagba ment. Azokban a napokban semmit sem evett. A 40 nap elmúltával azonban megéhezett. Olvasom a Lukács evangéliumban. Aki böjtöl fogékonnyá lesz mások fájdalmai és szenvedései iránt, önmagát kiüresítve, mint egy rezonáló szekrényé válik. A böjtölés bizonyos fajta jótékony lázzal jár, ami gyakran álmatlansággal párosul, és ezek az álmatlanságok rendszerint ötletekkel, sugalmazásokkal gazdagítanak. Az eszmék, amik előbb foglalkoztatták az embert, hótisztán ragyognak föl. Értelmi földolgozások, mintha magától menne. Attól tartok, hogy a keresztények, amikor elhanyagolják ezt az eszközt, mérhetetlen kincsektől fosztják meg magukat. A böjt modern világunkban nem szükségszerűen jelent éhség érzetet, de végletekig érzékenyé tud tenni mások testi-lelki éhsége iránt. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy megérhettük a nagybőjt szent idejét. Áradjon ki szent lelked, működjék bennünk az üdvössége napjaiban. Szívünk tisztuljon meg, szeretetünk erősödjék. Tedd, hogy beteljünk minden igével, mely tőled származik. Engedd, hogy ne csak jelentős dolgainkban érvényesüljön a szeretet, hanem hétköznapjainkban is ez irányítson bennünket. Segíts mértékletesnek lennünk, hogy megtaláljuk a módját, miként segíthetünk nélkülöző embertestvéreinken. Add, hogy fiad gyötrelmeit keresztényen viseljük testünkön, hiszen ő is testében keltett új életre mindegyikünket.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél, atyám. szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra,